Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk, Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Jöttek testvéreim, mielőtt meghallanánk Istenünk személyesen hozzánk szóló szavát és üzenetét, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által sokszor fohászkodunk, mi sokféleképpen te hozzád, leborulunk eléd örömmel, leborulunk eléd bánattal vagy keseregve, talán sokszor hajtunk főt és térdet úgy, hogy kétségeskedünk és aggódunk a holnap miatt, vagy éppen tüzes lélekkel perlekedünk veled valamiért, mert kértünk tőled, és az ördög azt sugallja és arra vezet bennünket, hogy te nem adtad meg nekünk azt. Bocsáss meg nekünk ezt a mindenféle imádságot. Bocsáss meg, de te, aki mindenkinél jobban ismersz bennünket, te tudod, hogy hogyan formáltál és mivé bennünket, és tudod, hogy emberek vagyunk, keresztény emberek, Krisztus követő emberek, de újra és újra, nap mint nap, emberek maradunk. Szeretnénk mi te hozzád jönni, tiszta szívvel, tiszta lélekkel és értelemmel. Szeretnénk mi új helyre gyűjteni azokat az üzeneteket, amelyeket ránk bíztál. Szeretnénk mi hűséges hitvallóid lenni ebben a világban, világítani azon a helyen, ahova helyeztél. Ezért kérünk most téged, és fohászkodunk tiszta lélekkel hozzád, hogy szent lelked csendesítsen le bennünket, adjon nekünk igazi odafigyelést az ígédre, és formálódjunk az ige hirdetés hallatán. Szólj hozzánk, Úr Jézus Krisztus. Amen. Kedves testvéreim, a református bibliaolvasó kalauz mára kijelölt új szövetségi ige szakaszából olvasom Istenünk igéjét, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelének 7. részéből, a 8. verstől a 12. versig olvasom Isten igéjét. Mert ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom. Bántam ugyan, látva, hogy az a levél, ha egy kis időre is megszomorított titeket, de most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg, mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem vallotok kárt. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvössége, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Mert éppen az, hogy Isten szerint szomorodtatok meg, mekkora buzgóságot keltett bennetek, sőt mentegetőzést, sőt méltatlankodást, sőt félelmet, sőt vágyódást, sőt ragaszkodást, sőt a vétkes megbüntetését, mindenképpen igazoltátok, hogy tiszták vagytok az ügyben. Amen. Keresztény testvéreim, könny és könycsepp között óriási különbség van. Nem kell messzire menjek, elég csak a 5 kis apró szentet megnéznem a családunkban. Bizony a gyerekeim tudnak úgy is sírni, hogy egy picike kis könycsepp sem jelenik meg a szemük sarkában. Tudnak úgy Isten igazából bömbölni, hogy a világ szíve is megszakad értük. Tudnak dühből sírni, tudnak fáradtságból sírni. És bizony, ha őszinték vagyunk, mi felnőttek is hasonlóképpen tudunk viselkedni. Könny és könny között. Óriási különbség van, ahogy kezdtem, és ahogy az ige is írja, sokszor nevetés közben is fájhat a szív. Sokszor még ugyanabból a szemből sem, ugyanazon okból erednek meg a könnyek. Sokszor megelednek az örömkönnyek, például, ha egy gyermek születik egy családban, vagy ha ti fiatalok nagyon jól tudjátok, sikerül egy vizsga, akkor az ember szeméből hirtelen kiszaladnak a könnyek, hogy Istenem, köszönöm, megsegítettél. Könnybe borul az ember szeme, ha elveszít valakit, ha váratlan tragédia, gyász borul rá. Könnybe borul a szemünk, vagy szomorúság tölti el a lelkünket, szívünket, ha nem sikerül valami, és ismerjük a tehetetlenség, a düh könnyeit is. De bizony, testvéreim, a legritkább és a legtitkosabb szomorúság az, amikor önmagunk felett kezdünk el gyászolni. A legtitkosabb könnyek azok, amelyeket az ember saját maga fölött enged ki szemeiből és szívéből. Ezeket felsorolva, már teljesen egyértelmű előttünk, hogy a szomorúság nem egyszerűen is csupán rossz, kellemetlen vagy negatív dolog. A szomorúság, testvéreim, származhat a közvetlen környezetünkből, szomorúságot kaphatunk embertársainktól, sokszor attól, akitől nem vártuk volna, aki a lehető legközelebb áll a szívünkhöz. Szomorúság fakadhat azonban felülről is. Felülről, a világosság atyától, aki ugyanúgy képes a lelkünkben örömöt ébreszteni, mint bánatot, és teszi ezt, testvéreim, nem céltalanul, és nem véletlenül. Vas Albert Elvész a nyom című regénye van most a kezemben, ahol a regény elején egy öreg halász, az öreg Hiribi mondja azt a papnak, aki mivel nem tud válaszolni a kérdésére, azt mondja, hogy hát mert így tartotta kedve az úrnak, és azt mondja az öreg halász, hogy nem. Tiszteletes úr, nem. Én ember vagyok, nekem lehet a kedvem ilyen van, vagy olyan, de az Isten mindig tudja, hogy mit akar. Lehet, hogy olyan lélekkel jöttél be most az Isten házába, hogy valami oknál fogva tele van a szíved megmagyarázhatatlan szomorúsággal. Lehet, hogy ezt a szomorúságot emberek okozták. Lehet, hogy a körülmények. Lehet, hogy önnön magad felett érzed a könnyeidet és a bánatodat, és lehet, hogy ezt a szomorúságot a mindenható Isten adta a lelkedbe és a szívedbe azért, mert ezzel valamilyen célja van. A felolvasott igeszakasz alapján talán szavaiból is ez az egyszerű igazság formálódik üzenetté, hogy van egyfajta szomorúság, a felülről jövő szomorúság, amelynek mindig van értelme, célja. A körülmények, amelyekben egy egész közösségben támadt az a bizonyos szomorúság, meglehetősen emberi. A második korintusi levelet állítólag megelőzte egy úgynevezett könnyhullatások között írott levél, amely azért született, mert akkor annak idején Pál apostolt a korintusiak megvádolták, voltak egyesek, akik erőtlennek nevezték, voltak olyanok, akik kétségbe vonták, még az apostolságát is. Látható, hogy a korintusi gyülekezetben önmagában véve már ott és akkor nem volt egység, elindult a szétválás, elindult az a csoportosulás, az a folyamat, ami az egységet, a gyülekezet közösségét elindította szétválasztani, és egy igen rossz, egy igen nehéz, egy negatív folyamat indult el, amelynek a vége nem lehet jó. Így ír tehát Pál levelet, amit nem ismerünk, bár nagyon sok írás magyarázó azt mondja, hogy a második korintusi levél 10. fejezetétől a 13. fejezetig, ez az a bizonyos könnyhillatások között írott levél. Megszületett hát, a lényeg, ez a levél nagy érzelmi reakciót váltott ki a korintusi gyülekezetből. És itt az első üzenetünk, testvérek. Az Isten eszköze ebben a nagyon bonyolult emberi helyzetben egy apró kis levél volt. Egy apró emberi eszköz ahhoz, hogy egy rossz irányba elindult folyamatot az Isten leállítson. Ott, ahol emberileg tönkretettek valamit, egy gyönyörű egységet, a gyülekezet szeretetteljes közösségét, fejlődését, megállította egy széthúzó emberi gondolkodás és okoskodás és a különböző vélemények és a pártoskodás, ott ebben a folyamatban Isten egy apró pici emberi eszközt használ fel arra, hogy az általa kiváltott szomorúságból javulást hozzon létre. A szomorúság és a megszomorítás által így akarta felébreszteni és felrázni a korintusi gyülekezetet, és így akar segíteni nekünk is, mert gyülekezetekben élünk, és családokban élünk, ahol nagyon sokszor felüti a fejét a pártoskodás, a békétlenség, a szeretetlenség, a türelmetlenség, a bölcstelenség, a boldogtalanság, a békétlenség. Igen, sokszor az Isten így akar segíteni apró pici eszközzel, Mert mi már nem látunk tisztán, csak önmagunkat, a saját céljainkat, a saját igazságainkat, és látja, hogy ez a folyamat nem jó. Mert ő látja, hogy a családunk széthulló félben van, mert látja, hogy a közösségeink, a barátságaink, a gyülekezeteink pártoskodnak és széthulló félben vannak, és ezért az Isten szól. És nem véletlenül használta fel akkor is ott Pál apostolt, hogy megírja azt a bizonyos levelet, amely ott és akkor nagyon keményen szólította meg ezt a közösséget. Lehet, hogy nem levelet kapunk, oly ritka már a kézzel írott levél, talán hamarabb írnak nekünk egy e-mailt, elektromos levelet, vagy kapunk egy SMS-t, vagy egy mobiltelefonon hívást. A lényeg az, hogy az Istennek most itt is van eszköze arra, hogy nagyon nehéz, nagyon rossz folyamatokat megállítson életünkben, emberi kapcsolatainkban, közösségeinkben. Talán már is felcsillan az emlékeidben egy-egy szó, egy-egy arc, egy-egy mondat, amikor annak a valakinek a mondata, fél szava belehasított az elmédbe és a szívedbe egyaránt, és már nem csak a füledet sértette, hanem a lelkedet, az értelmedet is. A szó, amely hirtelen váratlan volt és fájt, és napokig virrasztottál felette, nem tudtál aludni, és nem értetted, hogy miért mondta. Mert ez a szó, ez a mondat talán egy baráti jó tanács volt csupán, és egy örök haragot, egy indulatot ébresztett fel benned, mert ott és akkor úgy érezted, hogy bántani akart. Pedig ez a szó, ez a mondat lehet, hogy csupán az Isten eszköze volt abban, hogy megállítson téged egy olyan úton, amelynek a vége nagyon rossz lehetett volna. Azt mondom tehát, tanuljunk a korintusiaktól. Ha könnyhullatások között érkezik hozzánk egy levél, az Isten embereket használ fel ahhoz, hogy megszólítson téged, mert egyébként már nem hallod az ő hangját, az ő jóra nevelő hangját, akkor adj hálát azért, hogy ezek léteznek és vannak. Hogy talán van még egy öreg nagyszülő, aki igen keményen ugyan, de oda tudja mondani az igazságot. Emlékszem rá, hogy sokszor, mikor valami rosszat tettem, és átmentem a nagymamámhoz, tudtam, hogy most már fejmosás lesz belőle, mert az egész család az én ügyemről beszél. Igen, remegő térdekkel mentem át a nagyikámhoz. Nagyon fájtak a szavai, de egy életre a szívembe és a fejembe véstem. Mert szépen, egyszerűen, de elmondta az igazságot, és hiszem és vallom, hogy ott és akkor őt használta fel az Isten ahhoz és abban, hogy engem formáljon. Az Istentől jövő szomorúságnak, amely ilyen-olyan, sokszor érdekes, vagy nagyon furcsa, sokszor vállalatlan formában jelenik meg az életünkben, van egy nagyon fontos tulajdonsága, testvérek. Azon túl, hogy igencsak tud fájni, és az ember sokszor rugódozik ellen, hogy megértse és meghallja, hogy ez neki szólt, hogy ez a levél most őróla szól, és ezek a könnyek ő érte hullanak, és most neki kellene megszomorodnia valamiért, tudnunk kell azt, hogy ennek a szomorúságnak mindig jó a vége. Ahogy a 10. versből olvastam közöttetek, mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Ez a megbánhatatlan, sokat törtem rajta a fejem, hogy mit is jelent, számomra úgy nyílt meg, hogy azt jelenti, hogy amikor utólag visszagondolok rá, nem bánom az egészet. Sőt, örülök neki, hogy ott és akkor megértettem az isteni üzenetet, és megszomorodtam. Örülök annak a szomorúságnak, örülök annak a lelki harcnak, annak a kínlódásnak, örülök a napokig, hetekig tartó virrasztásnak, amit okozott nekem ez a fél mondat, vagy ez a levél. Örülök neki, mert ebből egy megcsiszolt életként tudok kilépni. Nem bánom utólag, hogy ezt a fájdalmat, ezt a bánatot, ezt a szomorúságot átéltem. Vagy ahogy Jézus Krisztus tanítja a sokaságot, ott fenn a hegyen azt mondja, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. És ebben három nagyon fontos dolgot mond el, testvéreim. Boldogok azok, akik még tudnak sírni, mert azt jelenti, hogy amikor eljutnak az életük nulla pontjára, akkor rájönnek arra, hogy semmim sincs ugyan, de van Istenem. Boldogok azok, akik még tudnak sírni, és nem rejtegetik a könnyeiket, különösen a saját életük fölött ejtett könnyeiket nem rejtegetik el. Boldogok, akik úgy tudnak sírni, hogy Isten a vigasztalójuk. És boldogok, akik úgy tudnak sírni, és úgy tudnak megszomorodni, hogy amikor eljön az ideje, ők is tudnak vigasztalni másokat. Ettől a szomorúságtól nem vallunk kárt, testvéreim. Sőt, utólag örülünk neki, nem bánjuk meg, hogy átjárta az életünket, a lelkünket, a napjainkat, az éjszakáinkat. Az igazi fordulatot jelenti ez, amit a héber szó fejez ki, súb, megtérés. Innentől kezdve, ettől a szomorúságtól az én egész életem megfordul. Ha idáig az Istentől távolodtam, de jó, hogy volt ez a szomorúság, mert innentől kezdve őhozzá fogok közeledni. A fájdalommal, lelki küzdelemmel érlelődünk, nemesedünk, formálódunk még jobbá, testvérek. A megszomorítottságunkból léphetünk egy sokkal magasabb, egy gazdagabb lelki, értelmi, szellemi szintre. Néha szükségünk van rá. Igen, szükségünk van rá, testvéreim, hogy tagadásaink után magunkon érezzük Jézus Krisztus szemét, ahogyan Péter magán érezte Jézus szemét, amikor felhangzott a kakas szava. Néha ott kell ülni az utolsó vacsoránál, és szomorúan kérdezgetni, mint a tanítványok, talán csak nem én vagyok az, Uram. Amikor Jézus Krisztus szól, igehirdetés, emberi beszélgetés, írás vagy bármi más által, akkor el kell indulnia a buzgóságnak, a mentegetőzésnek, a méltatlankodásnak, félelemnek, vágyódásnak és ragaszkodásnak, ahogyan elindult a korintusi gyülekezetben. Mert amikor az ember először meghallja az igazságot, amely megszomorítja őt, akkor mindent megtesz és harcol ellene. És aztán előbb-utóbb rádöbben arra, hogy de jó, hogy megszólalt az életem felett. Összefoglalva, ez a csiszolódás folyamata, amelyből letisztulva léphetünk ki. Azt hiszem, mindezek mellett az utolsó dolog, amire nem is gondolnánk, hogy Jézus Krisztus, ha megszomorít, akkor meg is vigasztal bennünket. Ő sokkal bölcsebb szülő, mint mi. Pedig mi is, amikor megbüntetjük a gyermekeinket, akkor a szemünk sarkából aggódva és óvatosan nézzük, hogy mit csinál a gyermek. Mert az anyai szív mindig megszólal, még akkor is, ha megpróbál következetes és kemény lenni. Azt mondja az ige, ő megsebez, de be is kötöz. Amikor látja, hogy szükségünk van erre a megszomorodásra, amikor látja, hogy szükség van arra, hogy nagyon határozottan beleszóljon az életünkbe és megállítson, ha másképp nem, akkor azáltal, hogy megszomorít bennünket, ő ott áll végig mellettünk. Ő figyelemmel kíséri ezt a csiszolódási folyamatot, ő látja ezt a harcot, azt a harcot, ahogy megküzdünk az igazsággal és a hallott szavakkal, ő figyeli gyermekét, és eszembe jutott János evangéliumának a 21. részéből az a történet, amikor egyszer csak vacsora után Simon Pétert külön hívja és megkérdezi tőle, hogy szeretsz engem. És teszi ezt háromszor. És azt olvassuk az igében, hogy Péter, amikor meghallotta, hogy Jézus harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem, akkor igen elszomorodott. Ebből az elszomorodásból indult el Péter letisztult apostolsága, testvéreim. Azért kellett háromszor kimondania, azért kellett háromszor hallania a saját válaszát, hogy egy megbékélt, egy megerősödött, egy letisztult, egy megszomorodásából megerősödött apostol induljon útnak legeltetni Jézus Krisztus bárányait. Így szól a mi életünk felett is, így szomorít meg időnként, és ezért tanuljunk meg hálát adni. Mert ez a szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez nekünk az üdvösségre. Ennek a szomorúságnak, testvérek, mindig jó a vége. Mert ez a szomorúság egy dologról szól. A mindig élő, a világ végezetéig mindig mellettünk lévő, Jézus Krisztusról, aki által örök üdvösségünk van. Amen. Istenünk, köszönjük neked újra azt, hogy megnyitottad a te ígédet, amit oly sokszor értetlenül olvasunk, és nem igazán értjük meg azt, hogy személyesen mit és hogyan kívánsz elmondani mindezekből nekünk. De olyan jó volt most megérteni azt, hogy a szomorúság, amely ellen oly sokszor rugódozunk, igazából jöhet te tőled is, és ez a szomorúság mindig jó, és ennek mindig jó a következménye, a célja és a vége. Valóban, hogyha világ szerint szomorodunk meg valami miatt, az nem ad nekünk életet és semmi töbletet. Sokszor nehéz ezt látnunk, Urunk Istenünk, amikor szomorkodunk külső dolgok miatt, amikor talán elszomorodunk amiatt, hogy nekünk nincs annyi és olyan szép, ami másoknak, amikor szomorkodunk amiatt, hogy mi nem vagyunk gazdagabbak, jobbak és tökéletesebbek, hogy nem vagyunk mi olyan, mint ennek a világnak az emberi ideája. De olyan jó, hogy te folyamatosan életünk felett tartod gondviselő figyelmedet és szeretetedet. Olyan jó tudni azt, hogy te, amikor kell és látod, hogy az életünk rossz irányba halad, te közbelépsz, s ha kell, hát megszomorítasz bennünket keményen, de végig ebben a harcban mellettünk állsz és maradsz. Köszönjük neked ezt a szeretetet, érgalmat és hűséget. Att, hogyha leján köszönt a szomorúság hete és napjai, hónapjai, akkor megbánhatatlan megtérés történjen az életünkben, és ne feledjük el, hogy te mindvégig mellettünk maradt. Hadd érezzük a te szemedet, a te szerint tekintetedet az életünk felett. Ha kell, hát szomorodjunk el, hogy így formálódjunk mind jobban a te hasonlatosságodra, Úr Jézus Krisztus. Kérünk téged, hogy jöjj el velünk otthonainkba, légy velünk útjainkban, áld meg közösségeinket, családjainkat, emberi kapcsolatainkat, őrizd a mi életünket a te kegyelmedből. Amen. Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen. Házunkba is jöjj el velünk, tedd templomoddá, Istenünk. Ha áldott volt bejövésünk, legyen áldott kimenésünk. Amen.